Hellóka! Mai napon nekifutunk most egy ilyen fastgastos videónak, mert hogy csinálom ezeket a részvényjellemzéseket, csak nem mindig egyértelmű mindenki számára, hogy hogyan értelmezem egyáltalán ezt az adatbázist. Annyit kell róla tudni, hogy ez a fastgraphs ez egy adatbázis, ez a fastgraphs-os csákbácsiék megvettek valami, előfizettek egy ilyen adatbázisra, és ők megcsinálták ennek a grafikus változatát. Ez 20 évre visszamenőleg látható, illetve van általában 2-3 év így jövőben mutató előrejelzéseket is tartalmaz. Ez nyereségre vonatkoztatva többféleképpen értelmezett nyereségre vonatkoztatva, árbevételre vonatkoztatva, teljes cég árbevételére, teljes cég hitelállományára, teljes cég nyereségére, részrevételített adatokkal, előrejelzésekkel, átlagos vételi árakkal, osztalékkal, osztalékfedezettséggel, szóval elég sok minden van így benne. Én ezt azért szeretem használni. Szerintem csapjunk bele. Felelősségkizárás, ez csak az én amatőr tapasztalatom, nem tanácsadás. Ezeket az egész dolgot úgy okoskodtam ki, így néztem is rengeteg ilyen videót, hogy hogyan csinálják mások. Olvastam a Solyomi Dávidnak az Osztalékból szabadon könyvét, ami nekem nagyon jó alapmű volt, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte, hogy ezt megírtanak idén a Solyomi Dávid. És ennyi körülbelül. Hozzáadtam a saját tudásomat még, és akkor most azt akarom nektek így elmesélni ebben a videóban. De a te pénzedért mindenképpen te vagy a felelős, én a te pénzedért felelősséget nem vállalok. Ha esetleg valamilyen logikai hibákat látsz a magyarázatomban, valamit nem értek én sem jól, mert simán előfordult, mi, hogy egy full amatőr ember vagyok, saját tudásomat építettem fel, így kérlek szépen örülnék neki, hogyha kommentben ezt így leírnád, hogy milyen tévedéseim vannak esetleg, hogy a jövőben nézve akkor ezekből tanulhassak, és a jövőben már jobb videókat készíthessek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ilyen segítő szándékú kommented lesz majd esetleg. Ami mai, úgy értem, a mai tananyag, mint valami suliba lennénk, tudjátok. Price per earning, részvényre vetített price per earning, az a price az a részvénynek az ára, az earning a cégnek a nyeresége, és a részvényre vetített nyeresége, és nem mindegy, hogy mennyi árat fizetünk ki az adott nyereségért. Mert ha mondjuk van egy cég, aminek full semmi nyeresége nincsen, és azért kifizetünk egy nagyon magas árat, akkor túlfizetünk érte. Viszont, hogyha van olyan cég, aminél nagyon nagy a nyeresége, de nagyon alacsony az ára, akkor alulfizetünk érte, azt érdemesen megvenni. Szóval ez ilyen szempontból. Price to sales, ez a mennyit fizetünk az eladásaiért az adott cégnek, ez is egy érdekes metrik. Régebben kihagytam belőle, meg talán a fastgraphs-ba se volt benne régen, de ha tévedek, javítsatok ki, nekem nem emlékszek rá, hogy régen benne lett volna, mostanában benne van. Növekedés, itt megnézzük azt, hogy a nyeresség növekedéseket, meg az eladás növekedéseket nézzük meg, meg kompletten a cégnek is, majd valahol, ja igen, majd lentebb lesz az, hogy komplet cégnek is a bevételét megnézzük, hogy azért növekedjen egy cég, ne az legyen, hogy stagnál, mert amelyik cég stagnál, az előbb-utóbb meg fog halni. Úgyhogy növekedés az fontos, tudjátok, hogyha nem növekszik egy cég, akkor az infláció elviszi őt is. Úgyhogy, ja. Osztalékfedezettség fontos. Itt én a free cash flow-t fogom megmutatni nektek. Ezeket a cash flow-kat én az annyira nem vagyok tisztában vele, hogy pontosan miket kell levonni mondjuk az árbevételből, hogy eljussak a free cash flow-ig. Ha esetleg gondolod, ezeket oszd meg lent kommentbe szintén, hogyha te ezeket így csípőből vágod. Én azt tanultam, hogy mindig a free cash flow-t kell nézni az osztalékfedezettséghez képest, szóval ilyen elég robot módszerrel azt használom. Összrészvényszám alakulás, ez már a FunGraphs, Fundamental Analysis grafikonoknak a részében, ez már azt hiszem magasabb előfizetési szint, de hogyha valakit érdekel, meg lehet hasonlóakat nézni, sőt, ezt kompletten meg lehet nézni a Yahoo Finance-nek, 3 éves adatai vannak, ez hiszem az tök ingyenes, szóval aki nem akar előfizetni magasabb szintre, tökre megértem, mert azért nem annyira olcsó, meg tudjátok nézni 3 éves adatokat a Yahoo Finance-en, meg volt még sok ilyen program, csak én mindig elfelejtem ezeknek a neveit. Összbevétel alakulás, ez mint egy komplett cég, mert lehet, hogy a bevétele, a sales, price to sales az jól alakul részvényvetítve, de lehet, hogy csak azért alakul jó, mert vásárolja visszafelé a részvényeit az adott cég, és közben meg a mindegy komplett cég úgy egyre lefelé megy mondjuk a lejtőn. Ilyen is előfordulhat. Összhitelállomány, összoperatív cash flow aránya. Én ezt is egy kicsit ilyen robotmódszer szerint használom, mert valakitől hallottam, hogy egy ötös szorzót vegyek figyelembe, hogy az összhitel ne haladja meg a ötszörösét az éves operatív cashflow-nak. Ezt a teljes cégre vetítve nézem, nem csak részvényekre vetítve. Ezt az ötös szorzót, ezt meg nem mondom már nektek, hogy kitől hallottam, én ezt használom egyelőre, még olyan tévútra nem vitt engem. Szóval az operatív cashflow-ból 5 év alatt, hogyha akarnák, akkor ki tudnák fizetni a hitelüket. Minél kisebb ez a szám, annál jobb. Mondjuk, hogyha egy évnyi operatív cashflow-ból ki tudnák fizetni a teljes hitelüket, annál jobb, annál biztonságosabb a cég. Nyereség előrejelzés, majd nézzünk egy ilyen forecast-teket is, meg hozampotenciál előrejelzések alapján is nézzünk majd előrejelzéseket, de az előrejelzéseket azokat mindig nagyon fenntartásokkal kezeljétek, majd megnézzük, mert van azért, lehet látni azt, hogy 3 hónap ezelőtt mennyi volt az előrejelzés az adott nyereségre, meg fél évvel ezelőtt mennyi volt az előrejelzés, meg most mennyi az előrejelzés. Azért vannak szórások, szóval az előrejelzéseket, hogyha romlik a gazdasági helyzet, akkor vágják visszafelé a cégek, és az őket elemzők is, így ez alapján. Oké. Most ezt hoztam példának, itt a FastGraphs, az a neve, hogy fastgraphs.com, van több előfizetési szint, nekem a maxos előfizetési szinten van, de ez nem felvágásból mondom, hanem csak azért, hogy igazából főleg a videók miatt vettem meg ezt az előfizetési szintet, meg annyira nem kis portfóliót kezelek már nekem, én úgy gondoltam, hogy talán érdemes, de mindenki saját belátása szerint, szóval nem, abszolút nem kötelező. Sőt, az egész, én amíg nem értem, mondjuk ilyen 15-20 milliót, addig nem is használtam FastGraphs-ot. Yahoo Finance is nagyon jó, ingyenes, ott azt hiszem 3 éves adatok megtekinthetőek. Oké. Akkor amikor beütünk egy ide a keresőbe, beütöm azt, hogy MMM, az a ticker szimbolja a 3M-nek, akkor betöltődik ez az oldal alapvetően. Ez a historikus adatokat mutatja itt. Most a FastGraphs részben vagyunk benne. A FAST az, hát mit tudom én, mit jelent, talán Fundamental Analysis Software Tool, a FAN, az pedig talán azt jelenti, hogy fundamentális grafikonok. Én így gondolnám ezt, hogy azt jelenti, de nem vagyok benne biztos, na mindig nem is annyira lényeges az elnevezés. Itt lehet váltogatni, hogy hány éves grafikont akarok látni. A 10 éves grafikon ebben az esetben azt jelenti, hogy 2 év jövőre vetített, és ha jól értem, akkor 8 év múlt. Maxra kihúzom, azért érdekes, mert látszik itt a nyereségnek, a operatív nyereségnek, a operatív nyereség az a mag tevékenységből származó nyereség, abban nincsenek benne ilyen pénzügyi dolgok, ilyesmi. Én ezt szeretem használni, mert általában ezt követik le legjobban az árfolyamok. Általában ennyit tudok így ebben mondani, meg ezt tanították nekem, hogy ezt nézzem. Tudom, ez ilyen hülye szöveg, de nekem nagyon mellélővése nem volt még ezáltal, szerencsére. Oké, meg tudjuk nézni azt, hogy mondjuk egy 20 éves távlatban, átlagosan ez a 3M Company, ez 7,56%-os növekedést ért el részvényre vetített nyereség, operatív nyeresége szempontjából. Itt az osztalék yieldje neki, 4,49-es osztalék yield. Én ezt inkább mindig a Yahoo Finance-ra szoktam megnézni, ezt az osztalék yieldet, mert ott a forvá, hogyha emelnek az osztalékon, ott már az is benne van. Itt egy price per earning érték. Hogyha egy ilyen 7,78%-os növekedésű cégről beszélünk, akkor 15-ös price per earning mutató, amit általában, hát ezt nem tudom, hogy honnan jött ez pontosan, biztos van köztetek, aki ezt a 15-ös price per earninget tudja, hogy honnan alakult ki, de az ilyen történelmi mód, hogy általában az ilyen növekedésű cégeknek a price per earningje e szerint mozog. És nagyjából látszik is, itt mondjuk egy kicsit prémiumot fizettem, a 3M Company az ilyen osztalékbajnok cég, és hatalmas osztalékfizetési múlttal, be is kapcsolom a dividend, az osztalék, lehet látszik, na majd mindjárt az odaig is eljutunk, és ezért általában prémiumot fizetnek érte, kivéve az utóbbi időben, ami nagyon jó vétel szempontjából, hogyha alul fizetnek egy cégért. Kezdjük úgy akkor a grafikon részét. Ez, amit rajta hagytam, ez a fekete vonal, ez csak az árfolyam. Itt látszik, hogy hány dollár per részvény volt az árfolyama. Ez az árfolyam grafikon önmagában semmit nem mutat nekünk. Annyit látunk, hogy emelkedett, aztán esett. De ugye ez most miért? Azt így nem értjük meg, hogy miért. Volt, aki kérdezte, hogy nem érti, hogy miért van az, hogy esőtrendben van 2017-18 óta ez a cég, mert hogy itt a csúcson volt ha ide rákattintok, ha sikerül rákattintanom, de hogyha rövidebbre húzom, akkor könnyebben fog tudni rákattintani. Mert hogy akkor látszik itt, hogy volt egy 48%-os esése a csúcshoz képest. Kérdezte, itt tudsz kattintani ezekre a vonalakra. Kérdezte valaki, hogy miért van ez az esés. És így önmagában nem tudjuk értelmezni, hogy miért van ez az esés. Viszont, hogyha bekapcsolom hozzá már a earning per share-t, az már az ár nélkül, csak azt nézem, az ár nélkül megnézem az earning per share-t, az a nyereség alakulása. A nyereség alakulása a cégnek, az szépen látszik. Viszont így önmagában, ez mint cég, viszont így önmagában nem tudjuk, hogy ezt, hogy most megéri-e megvenni, vagy nem, mert nem ismerjük az árat. Most bekapcsolom hozzá az árat is. Így már azért mindjárt többet mutat így nekünk a dolog, mert látjuk azt, hogy voltak itt túlértékeltek, amikor a cég valós gazdasági teljesítmény nyereségéhez képest túl kellett fizetnünk érte, volt, amikor alul kellett fizetni érte, volt, amikor itt is alul kellett fizetni, itt viszont pont látszik az, amit a kérdés tárgya volt, hogy miért volt az, hogy 2018 óta esés van. Azért van ez, mert hogy túl volt árazva a 15-ös price per earninghez képest, 26-os, 27-es price per earninget is kivizettek ért az emberek, ami hülyeség volt. Attól függetlenül, hogy egy jó cégről van szó, nem szabad túlfizetni ennyire, érte. És elkezdett így le is esni, általában minden visszajön a nyereségéhez. Ez a 15-ös price per earninghez átlagosan visszajön. Kicsit az ilyen osztalékbajnok cégekhez jön a prémium is hozzá, ez a normál P mutatja az átlagos prémiumot, hogy mennyit fizetnek ki az emberek érte. Én nem szeretem ezt a prémiumot használni, mert az nem, az ilyen eléggé szubjektív, nem annyira objektív, mint egy 15-ös price per mutató az, hogy most mennyit fizetnek ki az emberek, de hogyha te ezt szereted használni, akkor használd nyugodtan ezt. Én ezt egyelőre kikapcsolom, ezt a price per earninget, és még egy dolgot szeretnék megmutatni nektek, most itt ezen, a osztalékoknak az alakulását. Hogy hívják, itt látszik az, hogy bekapcsoltam hozzá ezt a fehér vonalat, ez azt mutatja, hogy az osztalékok alakulása. Osztalékok alakulása egész szépen növekszik, sőt, ez nem tudom hány éve, de ha te biztos jobban tudod, talán 50 év, vagy valami ilyesmi, ez a 3M company növeli az osztalékát minden évben. Van, amikor gyorsabb ütemben, van, amikor lassabb ütemben. Most épp egy ilyen lassabb ütemben vagyunk benne. Két dolog miatt volt ez a visszaesés 2018 óta árban. Az egyik az, hogy túl volt árazva. 27-es price per earninget nem szabad kifizetni egy ilyen cégért. A másik az, hogy látjátok, itt szép volt a növekedése, viszont itt visszaesett a nyeresége a cégnek. És ez amikor valami ennyire túl van árazva, bármilyen rossz hír, az hatalmas bukót eredményez. Szóval volt egy szerintem 10%-os körüli lehetett így ránézésre ez a nem tudom, arra tudok-e kattintani, nem tudok rá kattintani, ez a nyereség visszaesés volt, körülbelül egy ilyen 10%-os. A 10%-os nyereség visszaeséshez képest beesett egy 48%-ot az árfolyam. Szóval enyhén túl reagálják, amikor túl nagy árfolyamról kell mennie. Ilyen túl reagálás előfordul olyankor is, amikor alacsonyabban van az árfolyam. Szóval nem annyi, de a magasabb árfolyamnál kimondottan jellemző ez a típusú túl reagálás. Utána stabilizálta magát a cég, a jövőbeli kilátása, ezek a szaggatott vonalak, ezek a jövőbeli kilátások, ezeket kell fenntartással kezelni, ezek pedig már egész szép képet mutatnak. Úgyhogy ennyi. Akkor megnéztük a price per earninget, megnéztük a price to sales. A price to sales az eladásokhoz viszonyítva részvényvetített eladásai szépen növekedő trenden voltak. Meg lehet nézni hozzá körülbelül itt a total annual return, ez a osztalék plusz árfolyamnyereség return annual, az azt jelenti, hogy évenkénti return várható benne, évenként 20% körüli, hogyha a price to sales-hez nézem. A price to earning-hez nézem, a nyereségéhez képest, akkor pedig 15%. Azért fontos mind a két tényezőt megnézni, mert van olyan cég, aki a marzsát, az üzleti marzsát, a haszonkulcsát növeli, az eladásai hiába laposak, egyre nagyobb nyereséget számol fel önmagának, csak hát ez nem fenntartható megint. Hogyha nem növekszik az eladásod, csak egyre nagyobb marzsot használsz, az nem egy fenntartható, nem csináltod a végén azt, hogy 200%-os marzsal dolgozik a céget, szóval, vagy nem, biztos van olyan iparág, ahol ez lehet, de hosszú távon azért nem fenntartható. Muszáj az árbevételnek is növekednie hozzá. Ezért szoktam mostanában megnézni, itt lehet kiváltani a metriket, az operatív earningset szeretem nézni, ebben nincsenek benne az ilyen üzleti, vagy hogy mondják, az ilyen, például, mint hogyha veszteségnek írnak le egy üzletrészt, mint az Altria, a Joule-t, meg ilyesmi, azok nincsenek benne ebbe, én ezt azért szeretem használni. Ha a gap szerint earninget akarod nézni, akkor ezt a basic earninget kell nézni, price to sales, az pedig ez. Ha bármifajta ilyen tárgyi tévedésem van, akkor szóljatok mindenképpen, mint hogy mondtam, amatőr vagyok, csak okoskolok itt. Na jó, nem csak okoskolok, mert azért rutinból használom ezt a dolgot, de lehetnek tévedéseim persze. Úgyhogy megnéztük ezt is. Ja, még azért akartam mutatni a nyereségvál növekedést. Látjátok, az utóbbi években viszont beesett a nyeresége 3,48-as növekedésre, hogyha egy 7 éves grafikonra szűrök rá, azaz 2 év jövő és 5 év múltra szűrök rá, akkor beesik a nyereség növekedése 4% körülire. Ezért is volt ez a... Hát na, igen. A múltban látszik, hogy azért egy 20 éven keresztül 8% körül növekedést tudott a cég elérni. Előrejelzéseket megnézzük. Előrejelzéseknek én leginkább ezt az esztimációkat szeretem használni. Itt látszik az, hogy 6 hónappal ezelőtt mit mondtak rá, itt a év végére, 10,45 earning per share részrevetített nyereséget mondtak, 10,4-et mondtak 3 hónappal ezelőtt, és most 10,78-at, szóval felfelé viszik az esztimációkat, ami jónak tűnik. Itt látszik az, hogy mennyi a nyeresség változás előrejelzés, hogy a legutóbbi az 15%-os növekedés volt, jó, de előtte volt egy nagy visszaesés, aztán 6%-os növekedés, 5%-os növekedés, 2%-os növekedéssel számolnak, de ezek csak ilyen, nem mondanám többnek találgatásoknál, minden esetre azért a múltbeli teljesítmény a cégnek azért jó előrejelzés lehet a jövőre nézve is. Úgyhogy itt is látszik az, hogyha ide 15-ös pászperőnökhez húzom az egeret, akkor 15,38-as totál évenkénti return várható, ebben benne van az osztalék is. Oké, ennyi volt ez a fajta elemzés. Megnézzük még a Fangraphs-ot. Én itt mindig az in millionra váltok át, és akkor itt meg szoktam nézni azt, hogy mint teljes cégnek az eladásai hogy alakulnak. Növekszik, az nem rossz, szóval nem csak részvény visszavásárlás miatt növekszik a sales. Megnézzük a kint lévő részvények számát, az csökken. Azért jó az, hogy a kint lévő részvények számát csökken, még nem minden árfolyamon, de mindegy, most így annyira nem akarok ebbe a részbe belemenni. Ha túlárazottan vesznek vissza egy cég a saját részvényét, az sem jó. Itt a 3M Company-nál azt látjuk, hogy szépen csökken a részvények száma. Az azt jelenti, hogy ha mondjuk nekem egy részvényem volt mondjuk 1000-ből, és visszaásároltak mondjuk 900 részvényt, és már csak egy részvényem van a 100-ból, akkor azt jelenti, hogy nem csak egy 10% tulajdonom van, hanem egy 1% tulajdonom van. Szóval még nem jöttem rá, hogy a kamerában azt az automata leállítását, ezt hogy kell kivenni. Oké. Szóval minél inkább kevesebb a részvényszám, annál nagyobb százalékában vagyok tulajdonos a cégnek. A cégnek is jó valamilyen szinten, mert hogyha az osztalékát a teljes cég bevételéből kell fizetnie, és hogyha a teljes cég bevételéből fizeti az osztalékot, akkor kevesebb részvényre kell kifizetni az osztalékot, akkor kevesebb a kifizetendő pénz összeg. Úgyhogy olyan esetben jó az, hogyha növekszik a részvényszám, amikor friss cégről van szó, és tőket kell bevonnia. Én nem szoktam friss cégekkel foglalkozni ezért, mert az nagyon rizikós területnek tartom saját magam szempontjából. Oké, megnézzük még a operatív cash flow és a teljes hitelállománynak, a total debtnek az arányát. Itt total debt az 18 milliárd, operatív cash flow 7 milliárd, az 5-ös szorzón belül vagyunk, úgyhogy ezt én nem tartom problémának ennél a cégnél. Ennyi volt amit itt a Fangraphs részben akartam megmutatni. Ez már a nagyobb előfizetési csomagnak a része. Vissza a Fangraphshoz, még az osztalék fedezettséget akarom megnézni. Már itt eleve az earningnél is látszik, hogy elég nagy az osztalék payout, ami nem olyan jó. Megnézzük a free cash flow-hoz képest. Itt legutóbb volt egy 59%-os payout, aztán lesz egy 62%-os payout. Szóval olyan 50-60%-os payout, az egy kicsit magasnak mondható. Gondolom ezért van az, hogy így belaposodott az osztaléknövelés az elmúlt időszakban. A PO-t az azt jelenti, hogy hogyha mindent kifizet a cég, akkor mennyi pénze marad az osztalék fizetésre? És nem jó, hogyha hitelből törleszti például az osztalék fizetést, szóval az már nem jó. Úgyhogy azért minél alacsonyabb ez a PO-t százalék, annál jobb, mert annál biztonságosabb az osztalék. Itt például nagyon nem volt biztonságos, mert itt 89-90 százalékos PO-t is volt neki 2015-ben, szóval az azért már nagyon rizikós. Bármi geb az bejön, akkor nem tudja fizetni az osztalékot, vagy osztalékot vág, vagy hitelből fizet, de szóval az sosem az igazi. Oké, kicsit puskázok, hogy van-e még valami, amit kihagytam. Egy pillanat. Akkor megnéztük a price per earning-et, megnéztük a price to sales-t, megnéztük a növekedést, hogy növekedjen egy cég, megnéztük az osztalék fedezettséget a free cash flow-hoz képest, megnéztük az összrészvényszám alakulást, megnéztük a bevétel alakulást, megnéztük a hitel operatív cash flow arányát, megnéztük a nyereség, hozam potenciál előrejelzések alapján, azt is megnéztük az előrejelzéseket. Úgyhogy szerintem körülbelül ennyi volt ez a videó így mára, úgyhogy 21 perc, tök jó lett. Remélem hasznosnak találtátok. Ha esetleg van érdeklődés, akkor lehet, hogy a Yahoo Finance-en is majd csinálok egy hasonlót nektek. Ha nem lesz érdeklődés, akkor lehet, hogy nem. Úgyhogy, na, köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Vigyázz magadra. Ciao, ciao. Hellóka, István vagyok. Hogyha szeretnéd támogatni a csatorna továbbfejlesztését, valamint az ilyen tartalmak gyártását, akkor nyomj a csatlakozás gombra. Stúdiófejlesztői szint 1000 forint havonta. Nyomj a csatlakozás gombra. Ciao, ciao.